19. fejezet. Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről. Én bizony azt gondolom, kedves jó uram, hogy az a sok baj, ami az utóbbi napokban ért bennünket, mint csupa büntetés azért a vétekért, melyet kegyelmed a lovagrendjének törvénye ellen követett el, mint hogy nem tartotta meg, amire megesküdött, hogy terített asztalról nem eszik, s még királynőkkel se nyájaskodik, és így tovább, amikről kegyelmed azt fogadta, hogy mindaddig tartózkodik, amíg annak a bizonyos Malandrinónak, vagy az ördög tudja mi a neve, sisakját el nem ragadja. Egészen helyesen jegyzed meg, Sancho, mondta Don Quixote. Hogy azonban az igazat bevalljam, az az esküvésem egészen kiment az eszemből. De te is bizonyosnak tarthatod, hogy számodra is büntetés volt a levegőbe lódítás, mert elmulasztottad, hogy engem annak idejében esküvésemre figyelmeztes. Én azonban jóvá akarom tenni hibámat, mert a lovagrend törvényében mindennek megvan a maga módja. De hát talán én is megesküdtem valamire, kérdezte Sancho. Az nem tartozik a dologra, hogy esküdtél-e vagy sem, mondta Don Quixote. Elég, ha én tudom, hogy te is némileg bűntárs vagy. Egyéb iránt bármint legyen, nagyon szükséges, hogy valami jóvátételről gondoskodjunk. Ha már így van, szólt Sancho, vigyázzunk kegyelmet, hogy erről megint úgy megfeledkezzék, mint az esküről. Nemhogy a kísérteteknek megint kedvük szottyanjon, hogy csúfot üzzenek belőlem, vagy talán még kegyelmedből is, ha ilyen makacsnak látják. Ilyen és ezekhez hasonló beszélgetések között az éj ott érte őket az országút közepén, bár még szállás sem találtak, s ami a legkeservesebb volt, az éjség majd halára gyötörte őket, mert a tarisznyával oda lett elemózsiájuk, élés kamorájuk. S hogy a nyomorúság pohara egész csordultig teljék, olyan kaland történt velük, mely minden túlzás nélkül megérdemli ezt a nevet. Már jóformán besötétedett, hanem azért folytatták útjukat, mert Sancho azt gondolta, hogy az országút mentén egy-két mérföldnyire okvetlenül kell valami vendéglőt találniuk. Amint így mentek, mendegéltek, hát a korom sötét éjszakában, s a csatlósnak már szörnyű ehetnékje támadt, de magának, a gazdának is korgott a hasa, szembe velük egyszer csak számos fénypont villan fel az úton, és meg annyi mozgó csillagként közelgett. Sancho egészen elhűlt rémületében, amint ezt látta, sőt, maga Don Quixote is megdöbbent. Sancho megrántá szamarán a kötőfékét, Don Quixote meg a lovakantár szíját. Megállnak, majd kidülled a szemük, úgy nézték, mi lehet az a világosság. S íme a fénypontok egyre közelebb jönnek feléjük, s mennél közelebb jönnek, annál nagyobbnak lesznek. A látományra Sancho úgy remegett, mint a kocsonya, Don Quixotének pedig minden haja, szála égnek állt. Utóbb azonban kisé neki bátorodván így szólott. Ez, Sancho, minden kétség kívül a legnagyobb és legveszedelmesebb kaland lesz, és minden erőmet és bátorságomat össze kell szednem. Jaj, nekem! Boldogtalannak, mondta Sancho, és ebben a kalandban megint kísértetekkel gyűlik meg a bajunk. Márpedig úgy lesz, hol kapok én annyi oldalbordát, hogy még ezt is elviseljem. Legyenek bár kísértetek, mondta Don Quixote, nem fogom tűrni, hogy csak ruhádnak szegélyét is illessék, hogy a múltkor oly gonosz játékot üztek veled azért volt, mert a kerítés falán nem mászhattam át. Most azonban síkmezőn vagyunk, ahol kardomat úgy villogtathatom, amint akarom. Igen ám, de ha megint úgy megbabonázzák, s erejét veszik, mint a múltkor, mondta Sancho, mint én akkor, akár nyílt mezőn vagyunk, akár nem. Mindamellett bátorság, Sancho, biztatta Don Quixote, csak bátorság, majd meglátod, hogy nálam nem hiányzik. Nálam se, ha Isten úgy akarja, válaszolt Sancho, s azzal mind a ketten meghúzódtak az út szélén, s folyton azt vizsgálták, mik lehetnek a fénypontok. Nem sokára számos, inges alak bukkant föl előttük. Ijesztő külsejük annyira megrémítette Sancho panza szívét, hogy megvacogtatta fogát, mint a negyednapos hidegrázás, és ez a szívdobogás és fogvacogás még erősebben elfogta, mikor tisztában láttak. mert íme valami 20 fehér ingbe öltözött alakot vettek észre, mind lóháton volt, kezükben égő fáklyával, mögöttük fekete gyásszal bevont hordágy tűnt fel, nyomában pedig 6 lovas ember, gyásszal borítva egészen az összvérek lábáig, mert csöndes poroszkálásuk csak hamar elárulta, hogy nem lovon ültek. A fehér ingesek halk, síralmas hangon folytonosan mormoltak valamit magukban. Ez a különös látvány éj késő éj órán, e magányos pusztaságon teljesen elegendő volt, hogy ne csak Sancho szívét, hanem még gazdájáét is egészen elrémítse. De amikor Don Quixote még csak megdöbbent, Sanchónak már inába szállt a bátorsága. Hanem a lovag csak hamar összeszedte magát, mert képzelete a legnagyobb ellevenséggel, nyomban könyveinek, valamelyik kalandját idézte föl lelkében, azt képzelte, hogy a hordcék Szent Mihály lova, melyen valami halára sebzett vagy megölt lovagot visznek, akiért bosszút állani egyes egyedül az ő kötelessége. Így hát szó nélkül támadásra feszíté dárdarúdját, feszesen megült a nyerekben, s úrias fenkölt magatartással odaállt az út kellős közepére a fehér ingesek elé. Midőn ezek már egészen közel értek hozzá, emelt hangon rájuk rivalt. Megálljatok, lovagok, bárkik legyetek is, adjatok számot nekem arról, kik vagytok, honnan jöttök, hova mentek, és mit visztek azon a ravatalon. Mert úgy látszik, vagy ti követtetek el, vagy ellenetek követtek el valami gonoszságot, melyről nekem illő és szükséges értesülnöm. Vagy titeket büntesselek a gonoszért, amit elkövettetek, vagy érettetek álljak bosszút a rajtatok esett sérelemért. Útunk igen sietős, szólt az egyik fehér inges, mert a fogadó még messze van, s nem időzhetünk oly sokáig, hogy ennyi kérdésre megfeleljük. És azzal összvérét megsarkantyúzva tovább haladt. Ez a válasz mélyen sértette Don Quixotét, s nem volt rest, hanem az összvért zablán kapta, s harsányan felkiáltott. Megállj, és légy udvariasabb, s adj számot mindarról, amiről kérdeztelek, mert ha nem, párbajra velem mind, valamennyien. Az összvér ijedős volt, s midőn kantárát megragadták, úgy megbokrosodott, hogy a két hátulsó lábára ágaskodva gazdáját hanyat vágta a földre. Az egyik gyalogszolga, látván a fehér inges bukását, szidalmazni kezdte Don Quixotét, ennek pedig, már különben is lángolt a haragtól, több se kellett, nekiszögezett lándzsarúddal rontott az egyik gyászruhásnak, s hatalmas lökéssel kivetette a nyerekből. Majd meg a többinek esvén bámulatos gyorsasággal támadta meg a kergette, és kergette szét őket. Mintha Rozinantének is szárnya nőtt volna, oly könnyen és kevélyen fickántozott. A fehér ingesek félénk és fegyvertelen népség volt, s így könnyűszerrel megszalasztható a tusában. Lobogó fáklyáikkal csak hamar neki is iramodtak a mezőnek, s úgy futottak, mint a farsangi bolondok. A gyászruhába öltözöttek azonban tetőtől talpig hosszú öltönyeikbe lévén burkolva, meg sem moccanhattak, úgy, hogy Don Quixote kénytelen, kényekedve szerint összeszurkálhatta valamennyit, s végre is úgy helyben hagyta őket, hogy mindnyájan azt hitték, nem is ember ez, hanem maga az elszabadult ördög, s azért jött, hogy elragadja tőlük a holttestet, melyet magukkal hoztak. Sancho látta mindezt, s urának bátorságán csodálkozva, eképp szólt magában. De már csak ugyan kétségtelen, ez az én gazdám igazán olyan bátor és hatalmas, ahogy magáról állítja. Egy égő fáklya a földön feküdt az első lovas mellett, kit az összvér levetett a nyerekből. Ennek világánál meglátta Don Quixote a földre terültet, s a rút hegyét arcának tartva azt mondta neki, adja meg magát, különben halál fia. A földön fekvő erre így válaszolt. Már is megadom magam egészen, úgyhogy moccanni sem tudok, mert az egyik bokám kificamodott. Esdekelve kérem kegyelmedet, ha keresztény lovag, ne öljön meg, mert nagy szentségtörést fog elkövetni, minthogy én immár felszentelt pap és licenciátus vagyok. Ki az ördög hozta hát önt ide? Kérdé Don Quixote, ha egy házi férfiú. Ki hozott ide, uram? Válaszolt a földön fekvő. Tulajdon szerencsétlenségem. Pedig még nagyobb is fenyegeti, mondta Don Quixote, ha meg nem felel minden kérdésemre, melyet az imént feltettem. Könnyű lesz válaszolnom kegyelmednek, felelte a licenciátus. Mert tudja meg, ám bár előbb Licenciátusnak mondottam magamat. Én bizony csak bakkurelus vagyok. S nevem Alonso López. Szülőföldem Akkobendas. Boeza városából jövök még 11 pappal, kik amott szaladnak, az égő fáklyákkal. Szegóvia városába törekszünk, s azon a Szent Mihály lován egy halottat viszünk, ki életében lovag volt, s ott halt meg Boezában, ahol el is temették. Most azonban, amint már említettem, porhüvelyét családi sírboltjába visszük, szülőföldjére, Szegóviába. S ki ölte meg? Kérdezte Don Quixote. Az Isten valami súlyos forró lázzal, mely elragadta, felelt a bakkuleurus. Így módon, mondta Don Quixote, mindenható Istenem felment attól, hogy az elköltözöttért bosszút álljak. Pedig meg kellett volna cselekednem, ha más valaki okozta volna halálát. Mint hogy azonban az vette el életét, aki elvette, nem tehetek egyebet. Némán meghajlok előtte, amit még abban az esetben is tennem kellene, ha magam életét vette volna el. Viszont tudja meg tisztelendőséged is, én mancsai lovag vagyok, a nevem Don Quixote. Tisztem és foglalkozásom pedig az, hogy szerte járjak a világban, eligazítsam a ferdeségeket, s jóvá tegyem a sérelmeket. Nem tudom, mit jelenthet a ferdeségek eligazítása, szólt a bakkaleurus. Legalábbis, ami bennem egyenes volt, azt ferdévé tette, eltörte az egyik lábamat, hogy világ életében se lesz többé egyenes. A sérelem pedig, melyet nálam jóvá tett, az volt, hogy nekem olyan sérülést okozott, hogy megmarad mindörökre, s bizony vesztemre találkoztam kegyelmeddel, ki kalandokat szokott keresni. Minden bajnak megvan a maga oka, mondta Don Quixote. Az önök bal szerencséje pedig az volt, Alonso López, bakkaleárus uram, hogy úgy jöttek, amint jöttek, éjnek idején, beburkolózva, égő fáklyákkal, imádságot mormolva, gyásszal borítva, úgyhogy az egész valami gonosz túlvilági mesterségnek látszott. Én tehát el nem mulaszthattam kötelességem teljesítését, s meg kellett önöket támadnom, de meg is támadtam volna még, ha tudom, mint ahogy valóban gondoltam is, hogy a pokol valóságos ördögei. Ha már a sors úgy akarta, szólt a bakkaleár is, esdekelve kérem kegyelmedet, kóbor lovagúr, ki ennyire tönkretett, segítsen föl legalább az összvér alól, mert az egyik lábam a kengyelvas és a nyerek közé szorult. Én bizony egész reggelig elbeszélgettem volna, mondta Don Quixote. Miért nem szólt előbb a bajáról? Rögtön oda kiáltott Sancho Panzának, hanem ennek bizony kisebb gondja is nagyobb volt a sietésnél, mert kedvére azzal foglalkozott, hogy egy jól megtermett és élelmiszerekkel dúsan megterhelt izmos összvért fosztott ki, melyet a tisztelendő urak hoztak magukkal. Sancho hamarjában zsákká hurkolta a szűrét, s amit csak talált és kaphatott, előbb belerakta, rávetette szamarára, s csak azután sietett urához, és segített neki kiszabadítani a bakkaleurus urat az összvér alól. Miután feltette, barmára kezébe adta a fáklyát. Don Quixote pedig azt mondta neki, menjen társai után, s nevében kérje elnézésüket a sérelemért, nem tehetett róla, hogy megesett. Sancho pedig még hozzátette. S ha talán azok az urak tudni akarják, ki volt az a hős, aki így ellátta a bajukat, mondja meg nekik, atyám, a hírneves Don Quixote de la Mancha volt, más néven a búsképű lovag. Ezzel a bakkaleurus eltávozott. Don Quixote pedig megkérdezte Sanchótól, mi indította arra, hogy ami eddig elé sohasem történt, búsképű lovagnak nevezze. Megmondom kegyelmednek, válaszolt Sancho. Az indított erre, hogy amint ama porul járt fáklyájának világánál néztem, kegyelmed igazán oly bús képet vágott, hogy annál szomorúbbat soha életemben nem láttam. Nem tudom, az volt-e az oka, hogy kegyelmed ebben a viaskodásban már nagyon kimerült, vagy az, hogy metsző és zápfogai kipotyogtak. Nem ez az oka, felelte Don Quixote, hanem az a bölcs, aki hivatva lesz tetteimet megírni, bizonyára jónak látta, hogy válasszak én is valami melléknevet, amit minden régi lovag megcselekedett. Így az egyik a lángkardú lovagnak nevezte magát, a másik az egyszarvúnak, ez az úri hölgyek lovagjának, az a főnix madárénak, egyik a griff lovag volt, másik megint a halál lovagja, s ilyen neveken és címerjelvények alatt voltak ismertek az egész földkerekségen. Azért mondom, hogy az említett bölcs adta a te nyelvedre, juttatta most eszedbe, hogy engem búsképű lovagnak nevezel, amint a mai naptól kezdve ezután valóban hívatni is akarom magamat. S hogy ez a név annál illendőbb legyen hozzám, mihelyt alkalmam lesz rá, pajzsomra azonnal egy igen bús alakot festetek. Erre ugyan kár lesz az időt és a pénzt vesztegetni, mondta Sancho. Csak annyit kellene tennie kegyelmednek, hogy felfedi saját képét, s aki csak látja, minden egyéb kép és címer nélkül is búsképű lovagnak fogja nevezni. S higgye meg, hogy nem hazudok, mert akár esküvéssel is bizonyítsam kegyelmednek, ezt azonban csak tréfából mondom, az éhség és zápfog hiány oly szomorú képűvé teszi, hogy amint már említettem, arra a festett bús alakra igazán nincs semmi szüksége. Don Quixote elnevette magát Sancho tréfájára, mégis elhatározta, hogy felveszi ezt a melléknevet, valamint előbbi feltett szándéka szerint a képet is ráfesteti a pajzsára. Azután így szólt. Tudom, Sancho, ki leszek átkozva, minthogy vakmerő kezemet szentelt tárgyra emelte. Ha valaki az ördög csábítására kezet emel papra vagy szerzetesre, átokkal sújtassék. Stb. Habár igaz, hogy nem kezet emeltem rá, hanem ezt a rudat, sőt, nem is gondoltam, hogy papokat sértek, vagy az egyházat, melyet tisztelek és szeretek, mint igaz katolikus keresztényhez illik, hanem kísértettek és túlvilági lénynek képzeltem. De még ha amúgy volna is, emlékszem, hogy hasonló történt a Szidrói Diazzal, midőn ama bizonyos király követeinek székét a pápa őszentsége előtt összetörte, amiért ezt kiátkozta, pedig a jó Rodrigo de Vivar enapon a legtiszteletre méltóbb s leghősibb lovakként viselte magát. Ez közben a Baccalaureus, mint már említettük, szónélkül otthagyta őket. Don Quixote meg akarta nézni, hogy a Szent Mihály lován hozott holttest csontváz volt-e valóban, vagy sem. Ebbe azonban Sancho semmiképp se egyezett bele, mondván. Uram, kegyelmed ezt a veszedelmes kalandot sokkal szerencsésebben fejezte be, mint akármelyiket azok közül, amelyiknek eddig elé tanúja voltam. Nem lehetetlen, hogy ennek a szétszórt, legyőzött csapatnak egyszer csak eszébe jut, hogy egyetlen egy ember győzte le őket, s erre aztán haragra lobbannak, s megszégyenülten visszatérnek. Felkeresnek bennünket, hogy bosszút álljanak, és végül is elbánnak velünk. Állataink rendben vannak, a hegység közel, az éhség gyötör. Nem tehetünk jobbat, mint szép csendesen kereket oldunk, s azután, mint a példabeszéd tartja, halott menjen a sírba, eleven a torba. És azzal szamarával előre rúgtatva kérte urát, induljon el utána. Ez pedig belátva, hogy Sanchónak igaza van, ellentmondás nélkül követi. Rövidesen két kisebb becske hegy között tágas és rejtett völgybe jutottak, ahol le is szálltak, Sancho pedig lenyergelte szamarát. A zöld fűre telepedtek, s az éhség fűszerével a reggelit, ebédet és vacsorát egy füst alatt költötték el, azokkal az ízes falatokkal elégítve ki gyomrukat, melyeket a megboldogultat kísérő tisztelendő urak, akik ritkán szoktak ilyesmi híján lenni, a teherhordó összvérek magukkal hoztak. Hanem a szerencsétlenség most is csak üldözte őket, amin kivált Sancho kesergett. Tudnélik, nem volt egy csöbb boruk, de még csak egy korty vizük se, amibe megmárthatták volna ajkukat. Sanchót szörnyen gyötörte hát a szomjúság, s mihelyt meglátta, hogy azt a rétet, melyre letelepültek, búja, zöld fű borítja, rögtön kifakadt, ahogy a következő fejezetben azonnal elmondjuk.